Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Milyen csodálatos, Urunk, hogy Te vagy az igazság. Az igazság nem valami, ami rajtad kívül áll. Az igazság nem valami, aminek neked is engedelmeskedned kell, hanem Te vagy az igazság. Amit Te mondasz, az mind az igazság pont azért, mert Te mondod. És köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk. Sokszor szóltál hozzánk, és le van írva a Bibliában, hogy mit szóltál, és azon keresztül minden nap szólsz hozzánk, állandóan. Arról szólsz hozzánk, hogy te milyen vagy, kicsoda vagy, mi a te akaratod, és arról is szólsz, hogy mi milyenek vagyunk. És meg kell vallanunk, hogy sokszor olvassuk a szavakat, de nem értjük meg a lényegét. Olvassuk a szavakat, de másokra alkalmazzuk azokat, és nem magunkra. Bár tudjuk, hogy ha a te igét az igazság, akkor ránk nézve is érvényes, és saját magunkra is alkalmazni kellene azt. Meg kell vallanunk, hogy sokszor a bűnös gondolkodásunk lenyomja, elnyomja, elfojtja a te igazságodat, és úgy alakítsuk azt át, hogy az nekünk tetszene. És ezért kérjük, hogy ma este segíts nekünk a te szent lelked által abban, hogy ne nyomjuk el a te igazságodat, hogy ne írjuk fölül a te igédet a mi elképzeléseinkkel, hanem hogy 100%-osan meg tudjuk ragadni a te igazságodat, és hogy alkalmazni is tudjuk azt saját magunkra, saját életünkre, minden tettünkre és minden szavunkra. Ehhez kérjük a te segítségedet, mert gyarlók vagyunk és gyengék, és nagyon nagy szükségünk van rá. Kérjük, hallgass meg minket Jézus nevében. Amen. A nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ismerős már a menet, ugye a Márko mindig a házi feladattal kezdődik, ma is, mert ugye volt házi feladat. Mi is volt a házi feladat? A múlt héten beszéltünk az evangéliumról. Beszéltünk arról, hogy mi az evangélium lényege, és hogyan lehet azt továbbadni másoknak. És a házi feladat az volt, hogy nézzük át ezeket a dolgokat. Mi a legizgalmasabb mindig ilyenkor? Ha egy kívülállónak talán el szeretnénk mondani az örömhírt, az evangéliumot. Hát szerintem a legizgalmasabb az, hogy nem tudjuk, hogy a másik hogyan fog reagálni. Ugye alapvetően három fajta reakció van. Az első fajta az, hogy nem tetszik a másiknak. Rögtön az mondja, hogy erről ne beszéljünk. Jó, hogy Istenről ne beszéljünk, most nyilvános helyen vagyunk, munkahelyen, családban, most még jó a hangulat, most még jó a közérzet, akkor így maradjon, ne beszéljünk ilyen dolgokról. Vagy van olyan is, aki fönnáll és elhagyja a termet. Talán már voltunk ilyen helyzetben, akkor Istennel felmerül, akkor előfordul, hogy valaki rögtön föláll és tűnés. Másik végleg természetesen az, hogy valaki azt mondja, hogy ja, te jársz templomba? Hát akkor mesélj, hogy az milyen. Milyen gyülekezet az? Akkor ott miről van szó? Ja, van a nyitott ember, aki rákérdez dolgokra, akár úgy is, hogy nem mi mondtunk, hogy hívők vagyunk, ha feltűnt valakinek, és akkor a szünetben így jön hozzánk, hogy na, tehát mondjál már valamit, te miért vagy más, mint a többiek? Tehát ez a két fajta, hogy a szélsőség van, és akkor ott van az a harmadik fajta, nem csak férfiak, de férfiakra talán inkább jellemző, aki, amikor a vallásról van szó, rögtön pár bajra gondol. Hát itt van egy hívő, hát akkor próbáljuk ki, hogy mit tud. Akkor próbáljuk ki, hogy mennyire okos. Mert én is okos vagyok, én is tudok dolgokat, nagyon jól tudok szócsatákat vívni, hát akkor nézzük meg, hogy a másik mit tud valójában a hitről. És ha valakinek már volt olyan élménye, hogy ugye, hogy másik rögtön vívni kezd, akkor van olyan érvelés, meg ilyen érvelés, meg dolgokat mond, és nem tudtunk rá a választ. Hát ha valaki ilyen helyzetben volt, akkor talán az az első gondolata, hogy hát ezt az egész bizonságtevést mégis a profitra kellene hagyni. Nem vagyok felkészülve, vagy felkészítve sem, de nem vagyok felkészülve ilyen kérdésekre, ilyen vitákra. Tehát nem tudok semmit gyakorlatilag, csak az evangéliumot tudom elmondani, és amikor kezdődik a szócsata, akkor már is kiszálltam. Igen, a bizonságtevés nagyon veszélyes dolog, mert ugye illatot terjesztünk, a Krisztus illatját, és van, akinek ez nem tetszik, mert ez a halál illata neki. Mert ha igaz az, amit én mondok a Jézusról, hát akkor ő tényleg egy nyomorult bűnös, akkor is, ha nem akarja belátni, és akkor félni fog a Jézus Krisztus nevétől, mert ugye ez neki kárhozatot hoz. Ettől próbáljuk őt megmenteni, elmagyarázni, hogy Jézus nem azért jött, hogy elítélje az embereket, hanem hogy megtérésre hívja. Hát ha a másik, ugye már az első tételnél bezárja a kaput, vagy köszönöm szépen, de erről ne beszéljünk. Jó, hát akkor többet nem tehetünk. De az az érdekes, hogy a másik valamit értett az egészből. Azt értette, hogy ez az üzenet neki úgy, ahogy van, nem fog tetszeni. Fogunk róla beszélni mindjárt, mert ez fontos tudni. Akkor lépjünk tovább. Tehát ha ilyen párbajt, ilyen szócsatát akarnak velünk vívni, akkor mit kell csinálni? Ugye az itt a kérdés. Mert ettől félünk általában a legjobban, hogy a másik bizonyos kérdéseket fog feltenni, és ha nem tudom a választ, hát akkor hogy állok ott, mint hívő ember, és még az egyszerű kérdésekre sem tudok választ adni. Ezért fogunk most a gyakran feltett kérdésekről beszélni. A keresztény hit védelmének neveztem az előadást, mert ugye arról van szó, hogy ők akarnak ránk támadni, vagy inkább az Úr Jézusra, mi meg magyarázzuk, hogy miért nem igaz, amit a másik mond. A legtöbb vita tényekről, vagy nem is a legtöbb, de elég sok vita tényekről szól, mert ugye sok mindent hallanak az emberek a Bibliáról, a keresztény hitről, ami egyáltalán nem igaz. Gondoljunk csak a Da Vinci kódra, hogy sok baromság van benne, ugye regény formában, ugye, hogy lehet szépen elmondani, hát ez csak egy történet, jó, hát a többség el is hiszi, ami benne van. De akkor tudni kell, hogy nem írták át a Bibliát 550 szor. Megvan elég sok szöveg papíron, vissza tudjuk követni a szöveget, majdnem egészen a forráshoz, és bízhatunk abban a szövegben, ami előttünk van. Tehát ilyen dolgokat tudni kell. És a tényekről most nem fogok beszélni, mert ugye ez hosszú lesz, ha minden tényt el kell mondani, amit tudnunk kell. De vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak. Josh McDowell Amerikában egy teljes könyvet írt róla. Válaszok a keresztény hitet vizsgáló nehéz kérdésekre. Akkor a legtöbb kérdésről találunk információt, amit fontos nekünk tudni. Létezik ennek egy felturbósított változata is, a papírra is írtam a hátulján. Ez a Bizonyítékok című könyv, ez csak valóban profiknak. Tehát ez egy 800 oldalas könyv. Hát ami abban is benne, azt nem is érdemes tudni. Ez nem kötelező megvenni, egyáltalán nem. De ha találkozunk olyan emberekkel, akik ugye szócsatákat akarnak vívni, vitázni akarnak a keresztény hitről, érdemes ezt megkeresni. De nem is ez a legfontosabb. Mert ugye, ha megvan a könyv, valaki felteszi a kérdést, akkor föllapozhatjuk a választ, és akkor legalább valamit tudunk mondani. De minden kérdést nem lehet ugye fejből tanulni, nem lehet minden kérdésre fejből tanulni a választ, nincs is sok értelme. Mert nem is az a probléma, hogy bizonyos nehéz kérdéseket tesznek föl. Az igazi probléma az a gondolkodás, ami a kérdés mögött van. A természetes ember, az ember úgy, ahogy megszületik, van egy bizonyos gondolkodási rendszere. Rosszul gondolkodik önmagáról, a világról és Istenről, és abból fakadnak a kérdések. Tehát nem biztos, hogy mindig a kérdésre kell választ adni, néha-néha a kérdésen túlra kell lépni, és azt kell megkérdőjelezni, azt a gondolkodást, amiből a kérdés fakad. És mindjárt elmagyarázom, hogy mire gondolok. Először egy példát szeretném felolvasni, egy történetet Wilhelm Busch, német lelkész könyvéből, Jézus, ami sorsunk, ővel történt ez az eset, én csak felolvasom. Elmondom egyik kórházi élményemet. Egy nap olyan szobába jutottam, ahol 6 férfi feküdt. Ahogy belépek, örömmel fogadnak. Ó, a lelkész úr, de jó, hogy jön. Van egy kérdésünk. Ó, válaszolom, egy kérdés. Milyen kérdés? Látom rajtuk, hogy csapdát állítottak nekem. Erre megkérdezi az egyik, miközben a többiek feszülten figyelnek. Ön azt hiszi, ugye, hogy Isten mindenható? Igen, hiszem ezt. Kérdés. Tud-e az ön Istene olyan követ alkotni, mely olyan nehéz, hogy ön maga sem tudja fölemelni? Értik a poént? Ha igent mondok, akkor Isten nem mindenható. Ha nemet mondok, akkor sem mindenható. Tud-e az ön Istene olyan követ alkotni, mely olyan nehéz, hogy ön maga sem tudja fölemelni? Egy pillanatig gondolkozom, megmagyarázom-e ezt neki? Aztán mégis ostobaságnak tartom, és a válasz helyett azt kérdeztem. Fiatalember, először azt szeretném kérdezni, voltak-e már emiatt a kérdés miatt álmatlan éjszakái? Álmatlan éjszakáim? Kérdi elképedve. Á, dehogy! Erre megmagyarázom neki, nézem. Takarékosan kell bánnom erőimmel, és ezért csak olyan kérdéseket tudok megválaszolni, melyek miatt az embereknek álmatlan éjszakái vannak. Fiatalember, folytatom, legyen olyan jó, és mondja meg már nekem, mi miatt vannak álmatlan éjszakái. Erre egyből azt feleli, ó, egy lányjal van ügyem, gyereket vár, és még nem tudunk összeházasodni. Úgy mondom én, emiatt vannak álmatlan éjszakái? Akkor engedje meg, hogy erről beszélgessünk. Igen? Csodálkozik. Hát van ennek valami köze a kereszténységhez? Ó, mondom én, annak a kérdésnek a kővel semmi köze nincs a kereszténységhez. De ennek az ügynek a lányjal annál inkább. Nézze maga vétkezett. Isten parancsolatát megszegte, elcsábította a lányt. Most azon töri a fejét, hogyan tudna még nagyobb bűn árán ebből a konfliktusból kikerülni. Nézze, maga bűnbe, rétegbe került. Csak úgy találhat megoldást, ha megtér az élő Istenhez, megbánja bűneit, és azt mondja, vétkeztem. Akkor a megváltó rendbe tudja hozni a maga életét. A fiatalember figyel, egyszerre megérti. Isten érdekli az én megterhelt lelki ismeretem. Jézus tud segíteni rajta, ő megmentheti az én elrontott életemet. Ez a fiatalember az értelmen keresztül akart közeledni Istenhez, de ez ostobaság volt. Amikor azonban lelki ismerete felébredt, akkor minden kivilágosodott előtte. Az üdvösség bizonyosságára nem furfangos kérdések megválaszolása által jutunk el, hanem csak úgy, ha a lelki ismeretünknek igazat adunk, és azt mondjuk, vétkeztem. Akkor megérti az ember a kereszten függő megváltót. Akkor megtapasztalhatja, bűneit bocsánatot nyertek, és tovább ő elfogadott. A lelki ismereten keresztül vezet az út, nem az értelmen át. Eddig Bush lelkész úr szavai. Már túl sokat vitatkoznom ehhez hasonló kérdéseken emberekkel. Mindig belementem a vitába. De mi történt ott akkor házban? A fiatalember feltesz egy kérdést, de a kérdés önmaga nem is igazából a kereszténységről szól. Csak történetesen a mindenható Isten tételét veszi, csak olyan furfangos kérdést talál ki, ami önellentmondásban van. Tehát a mondat ellentmond önmagának. Hát ezt másképp is lehetett volna mondani. Például úgy, hogy ez a mondat nem igaz. Az igaz, vagy nem igaz? Hát, ha igaz a mondat, akkor nem igaz, és ha nem igaz, akkor igaz. Tehát ez is olyan, hogy önellenmondás van a mondatban. Tehát ebből kiderül, hogy ugyanazt a kérdést másképp is lehet feltenni, Isten nélkül. És azt se lehet megválaszolni, mert ugye hülye a kérdés, bocs. Tehát erre nincs válasz. Tehát ez a fiatalember a kórházban nem a Bibliáról akart vitatkozni, nem a kereszténységről akart beszélni, nem a Szent Háromság Istenről, nem az Isten akaratáról akart vitatkozni, hanem egy logikai kérdést tett fel. És Bush lelkész azt mondja, hogy nem fogunk itt logikáról beszélni, mert nincs értelme. Nincs értelme. A lelki ismeretről akarok beszélni, az Isten dolgairól akarok beszélni, nem más dolgokról. És ez itt a lényeg, a lelki ismereten keresztül kell hozzájutni az emberhez. És hogy miért, ezt Pál írja le a rómaiakhoz írt levélben, kijelentést kapunk arról, hogy milyen az ember valójában. Hogyan működik az agyunk? Ha mindenki ezt figyelembe vett volna az évek során, akkor a filozófia, az a pszichológia teljesen másképp nézett volna ki a napjainkban, de nem tetszik ez a kijelentés az embereknek. Fölolvasom Pál levelét. Isten haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötételett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mind örökké. Amen. Minden, ami van, ugye, Isten kezéből került ki. Beszéltünk már róla. És Isten mindent egy bizonyos céllal teremtett meg, hogy dicsőítse őt. Úgy is lehet ezt mondani, hogy mindenen rajta van Isten új lenyomata, vagy ugye az ő kezéből került ki, tehát valamit ábrázol, valamit mutat Istenből, minden, ami körülöttünk van, minden, ami csak létezik. És valamire utal, visszautal arra az Istenre, aki azt a dolgot megteremtette. Tehát két részről, mint ok és mint cél, ott van az Isten a háttérben, mindenben, amit csak körülöttünk van. Ugye a csillagos ég mit csinál? Hát azt mondja a tudós, hogy hát van. Azt mondja a Biblia, hogy dicséri az Urat. Tehát mutatja, hogy milyen hatalmas ez az Úr, hogy egy óriási mindenséget tud teremteni benne. Egyetlen olyan bolygóval, ahol még emberek is élnek. Mit gondol a tudós? Hát biztos, hogy nem csak egy bolygón van élet. Akkor keressük az életet az űrbe. És már is, mert nekünk sok pénz megy el ezzel a dologgal, mert nem tudják elképzelni, hogy ez a mindenség, ami körülöttünk van, csak azért van, hogy mutassa, hogy milyen hatalmas az Isten, mert mindaz az Isten kezéből került ki. Isten még annál is hatalmasabb. És akkor kimegy a szovjet ugye astronauta, és mondja, hát nem látom Istent, hát persze, hogy nem látom, mert bok. Nem az a baj, hogy nem volt Isten, nem az volt a baj, hogy a hold vagy a csillag nem dicsőíti Istent, az volt a baj, hogy az astronauta vak, és ezért nem látja. Nem a csillaggal van a baj, nem a teremtéssel van a baj, a teremtényel, az emberrel, a bűnbe esett emberrel van a baj. Mert mit csinál? Mit csinál? Hát azt mondja Pál, hogy elnyomja azt a gondolatot, hogy van egy Isten. De bármit vesz a kezébe, körülnéz, lát, mit tudom én, kutyát, elefántot, mit tudom én. Ami Isten kezéből kikerül, és az első gondolatod nem is te tudatosan, hanem tudat alatti kiszűrje azokat a dolgokat, amelyekre Istenre utalnak. Elnyomja, hát ez nem. Bármi is legyen, de az ne. Ugye a pszichológusok azt mondják, hogy elfogyja az ember a negatív dolgokat, azokat a dolgokat, amelyek nem építik az ént, és az ember helyettesíti ezeket a gondolatokat olyan dolgokkal, amelyek erősítik az ént. Így mondja a pszichológia, az a baj, hogy igaz is. Csak az az én, ugye, aki mindennek az ura akar lenni, az a bűnös én. pontosan ez a problémánk. A pszichológus azt gondolja, hogy az a jó, ha erős az én, ha mi úgy azt mondja, hogy na, ez a baj. Pontosan ez a baj, hogy állandóan azt képzeljük, hogy én vagyok az Úr, és mindenki más a szolga. Pontosan ez a probléma. De ez bennünk van. Még az egyházban is, ugye mondják a vallásos emberek, hogy hát a lelkész úr ne beszéljen túl sokat a bűnről, mert annyira szomorú téma. Miért kell erről minden második héten beszélni, nem kellene inkább a szeretetről beszélni, mert akkor jobban érzem magamat. Ha a lelkész úr állandóan a bűnről beszél, hát az olyan, mintha én is bűnös lennék. Hát, hogy képzeli azt, ugye, nem csak a szomszéd mondja, az egyházban is mondják, nem is kevesen. Tehát mi történik? A bűnös ember felcseréli Isten igazságát a hazugsággal, a sátán hazugságával, hogy nem Isten az Úr és én vagyok a szolga, hanem én vagyok az Úr. Én döntöm el egyes egyedül, hogy mi az igaz és a hamis, mi a jó és a rossz. Én tudom, és ami nekem tetszik, az a jó, és ami nekem nem tetszik, az nem jó, vagy hamis, vagy rossz. Hogy teszi ezt az ember? Tudjuk, mert úgy nőttünk föl. Mindenki a megtérés előtt úgy gondolkodik, hogy semleges bíró. Semleges bíró. Hát tudok gondolkodni, ha valamiről véleményt kell mondani, hogy vagy én magam nézem meg, és próbálom megérteni a dolgot, vagy lehet, hogy van egy szakértő, tehát valaki, aki nálamnál többet tud arról a dologról, és akkor ő is mondja az ő véleményét. Lehet, hogy van egy zseni, aki ugye nem gondolkodás által jutott egy bizonyos szemponthoz, hanem olyan ihletként. Ő tudja, mert tudja, így kapta meg, ő se tudja, hogy honnan, de tudja. Ugye ez a zseni, és ha minden információ megvan, akkor a semleges bíró visszavonul, és hoz egy döntést, hát akkor ez az igazság. Így gondolkodunk, testvérek, ahogy megszületünk, hogy mi semleges bíróként hozhatunk döntéseket a világról, magunkról, Istenről, egy prédikációról. Mi dönthetjük el, hogy az jó, vagy rossz, igaz, vagy hamis, és mi semlegesek vagyunk. Igen, nem? Csak Pál éppen arra mutat, hogy az ember félre magyarázza a dolgokat. Nem is látja a dolgokat úgy, hogy vannak, nem látja a dolgokat úgy, hogy Isten megteremtette azokat, mert eleve szűri az információt, hogy amit csak Istenre utal, az nem kell. Arra nincs szükség, azt félretesszük, és ami megmarad, arról szívesen beszélünk, de Istenről nem. Tehát ez az ember, mi is, ahogy megszülettünk, mi egyáltalán nem semleges bírók vagyunk, mi egyáltalán nem semlegesek vagyunk, mi nagyon is elfogultak vagyunk. Elfogultak Isten ellen. Semmit nem láttunk természet szerint úgy, hogy Isten látja, mert ugye legalább a felét lenyomjuk, elfogyjuk, megfogyjuk, nem kell, nincs rá szükség. Amit csak Istenre utal, az nem, de amit talán úgy tudok megmagyarázni, hogy erősíti az énemet, hát azt szívesen elfogadom. Nemrég hallottam egy példát, kicsit más a helyzet, nem annyira világos, hogy itt bűnről lenne szó, de a félremagyarázásról hallottam egy nagyon jó példát. Egyik barátom az egészségügyben dolgozik, hazajön és áthívják őt a szomszédok. Pali, gyere, mert Sándor bácsival van baj. Hát Pali átmegy, megkérdezi, hogy mi van Sándor bácsival. Azt mondja, hogy hát hol melege van, hol hidege van, már egész nap, kicsit fáll a karja is, rosszul érzi magát, tehát nem tudja, hogy miért. Ezért kérdezte, hogy megkérdezi Pali, hogy ez már mióta van? Hát reggel óta, egész nap csak, tehát ez van. Ha megkérdezi Pali barátom, hogy és nem hívtatok orvost? Hát nem, hát van olyan, nem, hogy az emberek hidege van, vagy melege van, vagy valami fáj, hát mi itt a sürgős, miért a súlyos, tehát influenzára gondoltuk, hogy ilyesmire. És akkor Pali bácsi, mit csinál? Pali barátja, mit csinál? Rohan a telefonon, az hív mentőt, mert ugye ezek a szívinfarktusnak a tünetei. És szegény szomszédok nem ismerték föl, hogy milyen súlyos helyzetben vannak. félre magyarázták a tüneteket. Pali barátom ugyanazt a dolgot látta, de másképp értelmezte. Miért? Hát ő tudta, hogy mi van a háttérben. Ő tudta, hogy ezek a dolgok honnan erednek. Ő tudja, látja, hogy mi a probléma, és ezért hív mentőt. És ugyan ezt kell nekünk csinálnunk, amikor az evangéliumról beszélünk. Látjuk körülöttünk a tüneteket. Látjuk a másik életében a bűn tüneteit. Akkor is, ha nem parázna, nem lop, nem csal, mit tudom, mit nem csinál, de látjuk, hogy az egész gondolkodása rossz. Mert ő is azt képzeli, hogy semleges bíró, ugye a világ mindenség központja, ő a legfontosabb lény, mindenki azt tegye, ami neki jó. Hát de ez a bűn. Ha valaki nem számol Istennel, akkor az a bűn. Mert akkor azt önmagát képzeli Isten helyére. És ez a bűnnek a gyökere. És ezért használja a Biblia azt a szót a megtérésre, hogy metanoia görögül, ami szó szerint azt jelenti, hogy másképp kell gondolni. Fordítva, 180 fokos a másik oldal irány, másik irányba kell gondolkodni, rosszul gondolkodik az ember, és ez a baj. Onnan kezdődik a baj. Minden ilyen gyakorlati bűn csak aláhúzza ezt az alapproblémát, hogy az ember önmagát Isten helyére képzeli. Hát ő mit csak következmény is. De ez az alapprobléma. És akkor a múlt alkalmon felvázoltam azt a 12 pontot, és talán feltűnt is, hogy ez egy rendszer. Ez a 12 dolog egymáshoz tartozik. Nem lehet egyet belőle kiragadni, és azt mondni, hogy a másik 11 tetszik, de ez ne legyen benne. Rájövünk arra, amikor próbáljuk magyarázni az evangéliumot valaki másnak, ha például Isten szentségét kihagyjuk belőle, amit elég sok evangelizációs anyagban tesznek egyébként. A héten, múlt héten is került a kezembe egy evangelizációs anyag. Isten szentségéről nem volt szó benne. Isten a szeretet. Jó, rendben. De az ember bűnös. Jó, tehát mi itt a baj? Ha Isten szereti az embert, akkor miért nem szereti az embert bűnösként is? És nem tudják magyarázni, hogy hát akkor miért nem tudja Isten szeretni a bűnöst? Teljesen úgy, hogy ugye elnézi a bűnt. Nem tudják megmagyarázni, mert Isten szentségéről nem volt szó. Más valaki talán azt mondja, hogy hát a teremtésről ne beszéljünk. Jó, akkor hagyjuk ki az egész keresztény gondolkodás a teremtés. Jó, de ha nem volt teremtés, ha minden csak úgy lett, akkor Isten honnan veszi a tekintét, hogy bírálatot mond felettünk? Ha nem ő a teremtő, akkor honnan veszi azt, hogy ő a bíró? Akkor ugyanazon a jogon én is lehetem a saját bírom. Ha Isten csak hozzájött, ugye, egy meglévő világhoz, akkor mit keres itt? És olyan azt lehet mondani mindegyikre. Nem lehet egy tételt belőle kiragadni, ezt azt mondom, hogy ez tetszik, akkor ez igen, ezt elfogadom, de a többi nem, és fordítva sem. Nem lehet 11-et elfogadni és egyet kihagyni belőle. A keresztény hit egy rendszer. Minden el összefügg. És vagy az egészet fogadom el, vagy végső sorban egyáltalán nem fogadom el a keresztény hitet. Vagy Isten a teremtő, és a bíró, és az övé az utolsó szó, hát vagy nem. Harmadik lehetőség nincsen. Vagy igaz az, amit ő mond, hát vagy nem. És ha nem igaz, akkor majd kitalálok valami mást. De ez a két gondolkodás van. Isten igéje szerint, Isten gondolkodása szerint, a biblikus rendszer szerint, vagy nem. És ugye még Calvin úgy hívta a könyvét, hogy a keresztény vallás rendszere, mert ez, és ahogy a négy kötetes, tehát nem Piskóta, de valóban rendszer, ha valahol kezdek magyarázni a teremtést, ha nem vigyázok oda, akkor már ugye a harmadik oldalon már az utolsó ítéletnél tartok, mert ez egy rendszer, nem lehet az egyikről beszélni a másik nélkül. De hasonlóképpen az ember úgy, hogy megszületik, rendszerben gondolkodik. És abban a rendszerben ő, a bíró, a semleges bíró, az övé az utolsó szó. Az is egy bizonyos rendszer, és a tudósok is, a filozófusok is azon dolgoznak, hogy kiépítsék azt a rendszert teljes egészében, és hogy be tudják mutatni, hogy így is lehet gondolkodni. Tehát a Bibliától távol is lehet egy rendszert fölépíteni, ami mindent megmagyaráz. Csak az a baj, hogy egyelőre nem sikerült nekik. Tehát a Biblia úgy ebben a formában már 2000 éve van a kezünkben, az eredeti kijelentés ugye már legalább 8000 éve, és a filozófusoknak még mindig nem sikerült valamit létrehozni párhuzamosan, ami szintén mindent magyaráz. Lassan ott tartunk ugye, hogy a végső magyarázat az, hogy a semmiből lett a világ. Hogy miért? Nem tudjuk, csak lett. Jó. Oké. Akkor véletlenül úgy álltak össze a dolgok, hogy abból élet lett. Hogy hogyan, azt nem tudjuk, de lett. Jó van. Aztán valahogy lett az ember. Ja, igen. Jó, oké. Akkor valahogy lett az ember. Igen. És ha meghal, akkor vége, és akkor visszatér az ember a semmibe. Most mi van? Tehát csak a semmiből lettünk, a semmiből megyünk. De akkor mit teszünk a kettő között? Akkor miért vagyunk? Akkor nincs célja az egésznek. Ha semmiből csak úgy lettem, aztán a semmibe úgy megyek, akkor miért kellene bármit is csinálni a kettő között? Akkor miért is lenne különbség jó és rossz között? Csak az a lényeg, hogy ha vagyok, hát akkor mindent tegyek, amit tehetek, ma abból kiderül, hogy létezem, létező vagyok. Akkor be tudom bizonyítani, hogy mégis vagyok, valamit tettem. És akkor jönnek, ugye, a szép történeteket, hát de vannak azért szabályok. Ugye, tehát az élet egy bizonyos területének mégis vannak szabályok, és a szabályokat be kell tartani, még a természetben is vannak szabályok, ugye a természeti törvények, és hát így függnek össze a dolgok. Tehát nem csak véletlen van, vannak szabályok is, vannak törvények is. Felteszi az ember a kérdés, de honnan vannak a szabályok? Ha minden véletlenül történt, akkor honnan vannak a szabályok? Miért vannak szabályok? Mi azt nem tudjuk. Hát az a szabály, hogy vannak szabályok és vannak véletlenek. És abból már kiderül, hogy még a tudósok sem tudják összehozni a dolgokat, nem tudják megmagyarázni, mindig ez a kettőség van a gondolkodásukban. Vannak szabályok, hát és aztán vannak véletlenek. Jó, de akkor mi volt először? Először volt a szabály, vagy először volt a véletlen? És bármit is mondunk, ha először volt a szabály, akkor honnan van a véletlen? Ha először van a véletlen, honnan van a szabály? Nem tudjuk majd magyarázni. Mindig ott vannak, hogy hát mind a kettő van. És akkor mondjam keresztényem, hát bocsánatot kérek. De én is látom, hogy vannak törvények és szabályok, de én tudom, hogy honnan vannak. Na Isten teremtette. És nincsenek véletlenek. Hát vannak olyan dolgok, amelyeket mi nem értünk, de semmi nem történik csak úgy. Az egész világ mögött ott van egy személyes Isten, aki irányítja a dolgokat. Nincsenek véletlenek, csak szabályok vannak, de nem biztos, hogy ismerjük ezeket a szabályokat, de bízhatunk abban, hogy van valaki, aki átlátja az egészet és irányítja. És erről a valakiről elég sok mindent tudunk. A keresztény embernek is probléma, el tudja magyarázni, hogy miért vannak szabályok. Miért történnek bizonyos dolgok. Lehet-e kiterjeszteni mások, miért van? Miért van szenvedés, arról mindjárt fogunk beszélni. A keresztény ember el tudja mondani, hogy az ő rendszere szerint, a Biblia rendszere szerint, hogy ez miért logikus, miért természetes, hogy ez van. De az az ember, aki nem akarja elfogadni a Bibliát, az állandó problémázik. Mert sok mindent kell neki feltételezni a világról, például, hogy vannak szabályok, Hát de honnan vannak a szabályok? Hát azt ő nem akarja tudni. Sok mindent kell feltételezni a világról, amiről a Biblia is mondja, hogy ez így van, igazad van, de az azért van, mert ott van a Teremtő. Ő ezt az utolsó, a nem hívő ember, ezt az utolsó lépést nem akarja megtenni, és mindig problémázik. Semmit nem tud megoldani végső sorban, mert Isten hagyja ki a képből. És ezt kell magyaráznunk. Amikor valaki feltesz bármilyen kérdést, akkor igyekeznünk kell arra rájönni, hogy a háttérben hol a hiba? Hol a hiba? Mit gondol rosszul? Miért probléma ez neki? Honnan ered az? És mindjárt mondok egy példát, akkor remélem, hogy világosabbá válik, hogy miről beszélek. De a módszer, amit használunk, az tehát a szembesítés. Arról kell beszélnünk, hogy komán, ez tényleg egy nehéz kérdés neked, mert te úgy gondolkodsz a világról, hogy nem is lenne szabad gondolkodni. Ha úgy gondolkodsz, hogy te, akkor senki nem tudja megoldani ezt a problémát. De bezek a Biblia. A Biblia is beszél ezekről a dolgokról, és ott magyarázat, logikus, értelmes magyarázat van. Lehet, hogy nem akarod elfogadni, sőt, biztos vagyok benne, hogy első hallásra nem fog tetszeni, de ott a rendszer összefügg, logikus, ott nincs probléma. Lehet, hogy nem értjük teljesen, vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk megérteni, lehet, hogy a válasz nem tetszik, de az alapprobléma az, hogy ahogyan te akarsz gondolkodni, úgy nem lehet gondolkodni. Mert gondolkodni csak egyféleképpen lehet, valóban, hogy Isten mondja. Csak akkor lesz értelmes a világképet, csak akkor lesz értelmes a gondolkodásod, ha úgy gondolkodsz, hogy Isten gondolkodik. Másképp mindig zavarba fogsz jönni. És ugye ez a bűnnek a problémája. A rossz gondolkodás, erre a megoldás, a megtérés, a gondolkodás megváltozása. És akkor mondhatja valaki azt, hogy hát ez bolondság. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig ugyanaz a baj. Hogy mindig ugyanarról beszélünk. Akkor a másik nem azt fogja gondolni, hogy nem értelmes ez a beszélgetés? Hogy mindig ugyanaz a baj? Hát persze, hogy a másik azt fogja gondolni. Bolondságnak fogja nevezni első hallásra, mert nem fog tetszeni. Jó, de ez a dolguk. 1 Korintus 1 szerint. Mivel tehát a világ a saját bölcsességű útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességeinél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Persze, hogy azt fogják mondani, hogy bolondság, mert nem tetszik majd a válasz. Hát de Isten ezt a bolondságot választotta ki. Ez a módszerünk. És akkor nézzük meg a hátulján, hogy hogyan működik ez a módszer a gyakorlatban. A szenvedés kérdése talán a leggyakoribb feltett kérdés a világon, főleg ha vallásos dolgokról akarnak beszélni az emberek. És általában úgy hangzik a kérdés, hogy ha Isten jó, akkor miért van ennyi, és ő teremtette a világot, akkor miért van ennyi szenvedés a világban? Általában így hangzik a kérdés. És akkor milyen gondolkodás van a háttérben? Mert beszéltem róla, a természetes ember, a nem hívő ember van, azt gondolja, hogy két lehetőség van. Van a szabály, és van a kivétel, vagy a véletlen. Tehát, szenvedés van a világon. Elég sok történik, ami rossz. Ez azt jelenti, hogy hát vagy ez a szabály, tehát ilyen a világ, vagy pedig azt gondolja, hogy hát ez véletlenül van így. Hát történnek véletlenek, Isten sem akarta, de úgy lett. És ő azt gondolja komolyan, hogy a hívő ember is így gondolkodik. Amikor erről a kérdésről akarnak vitatkozni velünk, akkor feltételezik azt, hogy mi is úgy gondolkodunk. Tehát vagy a szenvedés a világhoz tartozik, eredendően, vagy pedig, hát csak úgy van. Tehát van valami erő, amely zavarhatja Isten dolgait. És arról még Isten se tehet, hát ez csak van. Véletlenül ott van a szenvedés is. És akkor hol van itt a probléma? Hát a probléma az, hogy az ember, ha beszél a szenvedésről, önmagát vette ki a képből. Úgy tesz, ugye, mintha semleges bíró lenne, jó, ott a világ, és ott van szenvedés. Hát honnan van? Hát ez a gondolat van, az a gondolat van, vagy hol oda tartozik, vagy pedig valahonnan bejött. Hát, így is lehet, úgy is lehet, mit tudom én. És akkor beszél a hívő emberrel, és a hívő ember azt mondja, hogy komán, az a probléma. Te nem vagy semleges bíró. Te nem vonhatod ki magadat a képből, mert te a problémának az egyik része vagy. Miért van ilyen sok szenvedés a világon? Hát nem azért, mert ilyen a világ. Isten eredetileg jónak teremtette a világot, eredetileg minden rendben volt. Honnan van a szenvedés? Hát onnan, hogy Isten azt mondta, hogy ha az ember nem engedelmeskedik neki, ha eszik a fáról, eszik a gyümölcsből, akkor meg fog halni. És ez történt. Az ember engedetlen lett, bűnössé vált, és ezért sok szenvedést okoz másoknak. Másrészt pedig Isten átok alá helyezte a világot, és ezért van ilyen sok probléma, ilyen sok szenvedés a világban. Jelzi a világ, hogy ahogyan a világ lázadt ellenünk, úgy mi is lázadtunk, és lázadunk Isten ellen. Tehát, kedves nem hívő barátom, te nem a megoldás egyik része vagy. És te nem is semleges bíró vagy, te a probléma egyik része vagy. A Biblia szerint. És ugye ez itt már a lelkiismereti kérdés. El akarod fogadni? Hogy te a probléma egyik része vagy? Akkor ugye már nem értelmi dolgokról beszélünk, hogy vajon honnan van a szenvedés, így vagy úgy vagy, nem. Akkor léptünk egyet, és a lelkiismeret területén vagyunk. Belátod már, hogy te is az egyik része vagy a problémának? El tudod-e fogadni? Hát lehet, hogy nem, lehet, hogy igen. De akkor már nem azon filózik, hogy milyen lehetőségek vannak, meg milyen szenvedések, meg ki miért érdemelte meg, hanem önmagára kezd gondolni, hogy ja, itt rólam is szó van, nem csak másokról, én nem vagyok semleges bíró. Van, amikor úgy teszik fel a kérdés, hogy van-e célja a szenvedésnek? Mert ugye, ha az ember úgy gondolja, hogy minden csak úgy lett, és a halállal mindenek vége, akkor semminek nincs célja. Akkor minden csak úgy van. Hát valami evolúciós célja biztos, evolúciós célja biztos van, de hogy értelme lenne, mert értelmetlen az élet. Ha nincs tervező, és ha nincs bíró, akkor bármi mehet. Van-e célja a szenvedésnek? Hát a világi gondolkodásban nincs. Hát talán annyi, hogy ugye a fájdalom jelzi, hogy valami gond van. Az egyik gyülekezetben egy asszony áldott állapotban volt, és a harmadik hónapban hirtelen fájni kezdett a hasa. És elment az orvoshoz, és kiderült, hogy vakbélgyulladása volt. Meg tudták oldani, tehát a gyermek épségben megszületett. Akkor most baj volt, hogy fájt a hasa a hölgynek. Nem, ez jó volt. Kiderült, hogy meggyulladta lak bele. Ha nem terült volna ki, és szétroppan, ugye lehet, hogy se a gyermek, se az anyja nem maradt életben. Tehát volt értelme, van célja, még a fájdalomnak is, az egy jelzés. Hát de ugye Erről mit tud a kívülálló, aki még nem látta be, hogy ő a probléma egyik része? Hát ezt nekünk kell magyaráznunk, hogy te, mivel te az egyik, te a probléma egyik része vagy, ezért van ez a szenvedés, amely által Isten jelzi, hogy ez a világ nincs rendben. Nem egészséges ez a világ, baj van. És akkor lehet, hogy már ugye ez az általános válasz, és lehet, hogy a másik azt mondja, hogy hát de azért miért történt ez meg ez XY-nal. Mondanak egy szép példát, hogy ő bűnösebb, mint a többiek. Mivel az történt vele? Mert ugye azt gondolja, hogy hát akkor az egymáshoz tartozik, aki bűnösebb, az automatikusan több büntetést is kap, vagy akivel valami rossz történik, az biztos, hogy bűne, nagyobb bűne van. És akkor rögtön azt kell mondanunk, hogy hát így nem szabad lebontani a dolgokat. Mert tudunk olyan dolgokról, ahol Isten a szenvedés által valamit akart jelezni, de nem az embernek, hanem a sátánnak, ugye Jób esete. Amikor Isten engedte azt a sátánnak, hogy terrorizálja Jobbot egzisztenciálisan, ugye meghaltak a gyermekeit, elveszett mindene. Ez egy jelzés volt Jób számára, hogy bűnös ember. Hát a baráti azt gondolták, mondják is, hogy jönnek vigasztalni. És mit mondanak Jobnak? Mi a vigasztalás? Valami titkos bűnöd van, tér meg, és akkor minden rendben jön. Szép vigasztalás. És Jób azt mondja, hogy nem. És mi tudjuk, hogy nem. Nem. Isten valamit jelezni akart, de azt akarta jelezni, nem az embernek, hanem a sátánnak, hogy az ember nem csak azért hisz, hogy kapjon valamit Istentől, az ember akkor is hisz Istenben, az ember akkor is ragaszkodik Istenéhez, ha nincs semmije, és ha éppen nem Isten szeretetét és Isten áldását tapasztalja, de amikor a legnagyobb problémával van. Ez egy jelzés volt Jobtól, mert ugye a keresztény rendszerben, a keresztény gondolkodásban nem az ember áll az első helyen. Ami történik, nem biztos, hogy az ember miatt és az emberért történik, mert nem az emberért van a világ, hanem Isten dicsőségére. Tehát Istennek magasabb célja is lehet valamivel. Ami nem éppen nekem szól, ami nem éppen nekünk szól, hanem valaki másnak szól. De biztos lehetünk benne, hogy van célja a szenvedésnek, akkor is, ha nem értjük, akkor is, ha nem látjuk, akkor is, ha Isten nekünk nem mondja el, ő tudja. Ő tudja. De azt ígérte, hogy soha nem fog minket erőnkön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulási útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tehát így már nagyobb képet kap az ember. És akkor jön a lelkiismereti kérdés. Akkor, kedves barátom, mire késztet a fájdalom? Igen, van fájdalom, van szenvedés a világban, és te ezzel mit csinálsz? És akkor újra nem filózunk általános értelmi kérdésekről, ez lelkiismereti kérdés. Ha nekem van igazam, hogy ez a szenvedés, ez a fájdalom, vagy bármilyen szenvedés, bármilyen fájdalom jelez valamit, te ezt felfogtad? Te teszel-e valamit ezzel az információval? Ez már lelkiismereti kérdés. Vagy úgy is teszik fel a kérdést, hogy ha Isten jó, akar miért nem vett véget a világban levő gonoszságnak? Mert ugye, úgy gondolom, kívülálló, nem hívő ember, hogy azért én vagyok a legfontosabb a világon, tehát ha van egy Isten, akkor ő azért van, hogy nekem jó legyen a sorsom. Tehát Istennek az a dolga, hogy testőröm legyen, és ha valami baj jön, akkor az az ő dolga, hogy félre söpörje ezeket a dolgokat. És akkor a hívő ember azt mondja, hogy Van egy jó hírem és egy rossz hírem. A jó hír az, hogy Isten valóban véget fog vedni minden szenvedésnek. Egyszer már megtette, egyszer már megmutatta, hogy az hogy néz ki. Hogy a Noé története. Amikor minden ember gonosz lett, a gonoság felhatalmasodott a Földön, csak egy család volt még, ahol még tisztelték az egy igaz Isten, akkor Isten ítéletet hajtott végre. Véget vetett a gonoszságnak. De mutatta egyben a kegyelmét is, hogy megmentette az emberekből azt az egy családot, és újra kezdte az egészet. Noéval. És akkor az ő családjából lett ugye a most élő emberiség. Igen, a jó hír az, hogy Isten véget fog vetni a gonoszságnak. Ítéletet fog tartani minden gonosz felett. Hát most jön a rossz hír. Te is a probléma egyik része vagy. Te is a probléma egyik része vagy. Ha Isten most úgy döntené, hogy vége minden gonoszságnak, ítéletet mondok fölötte, megsemmisítem, mint ha Isten azt tenné, hát akkor te is rossz helyzetben vagy. De akkor ez azt jelenti, hogy Isten rajtad is ítéletet fog mondani. De Isten kegyelmet is akar mutatni, és ezért adta a fiát, Jézus Krisztus a keresztre, hogy bocsánatot nyerjek azokra a dolgokra, amelyekkel én előmozdítottam a szenvedést a világon. Amelyekkel én előmozdítottam a gonosz útját ezen a világon. Igen, Isten véget fog vetni a gonosznak a szenvedésnek. Ítélet által, ugye azt akartad, lesz olyan. De neked ez csak akkor lesz jó, ha te kegyelmet nyertél. Ha te ott állhatsz Isten trónusa előtt, azt mondhatod, hogy köszönöm a kegyelmet, köszönöm, hogy most már nem a problémának része vagyok, megmentettél. Átmentesz engem is abba a világba, ahol nem lesz szenvedés és fájdalom. Tehát akárhogy is teszik fel ezt a kérdést, ugye, és ez már a lelkiismereti kérdés volt, hogy akkor szabad választani, ítéletet kegyelem. Akárhogy is teszik fel a kérdést, a válasz mindig ugyanaz. Mindig visszatérünk, akárhogy is felteszik a kérdést. A kérdés, a válasz mindig ugyanaz, hogy lásd már be, hogy a probléma része vagy, nem a megoldásnak része. És akkor ugye, ha ott vagyunk, ahol lenni akarunk, tehát a bűnnél, utána lehet a többit is elmondani, mert ugye nem lehet csak úgy a bűnről beszélni, hogy hát de te is egy nyomorult bűnös vagy, köszönöm szépen, most elmegy. Nem. Tehát de akkor van jó hír is, akkor jön az öröm hír. És minden olyan úgymond nehéz kérdés, vagy vita kérdés lehetőséget ad nekünk arra, hogy mutassuk be, hogy a másik rosszul gondolkodik. Hogy nem ő a semleges bíró, mert elfogult bíró, nem tud gondolkodni, de van egy bíró. Van egy bíró, aki ítéletet fog mondani. És az az illető baja, hogy ő az Isten helyére képzeli magát. És ebből kell megtérni. És akkor már nem kell tudnunk, testvérek, minden bonyolult, vagy minden bolond kérdésre választ adni. Csak annyi bátorságunk kell, hogy azt mondjuk, hogy nem az a kérdés. Emiatt a kérdés miatt volt már álmatlan éjszakád? Nem? Hát akkor nagyon sajnálom, de nem tudunk most minden kérdésre belemenni, akkor beszéljünk az igazi fontos dolgokról. Akkor miről, miért volt már álmatlan éjszakád? És akkor már fontos dolgoknál vagyunk. Akkor már lehet problémákról, bűnről beszélni. Ez a lényeg. Jó? akkor remélem, hogy elegendő fegyvert kaptunk ahhoz, hogy majd élesben is merjünk az evangéliumról beszélni kívülállókkal. Jó lenne ehhez még bátorságot kérni, világosságot kérni az Úrtól. Ezért kezdjünk azzal, ima közösséggel, hogy valóban adjunk hálát azért, hogy ő ad világosságot nekünk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat, ahogy ő akarja, ad nekünk feladatot, és kérhetjük az ő bátorságát is, hogy merjük tölteni ezt a feladatunkat. Jó, kérem, hogy egy négy testvér imádkozzon, és akkor én lezárom majd az ima közösséget. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Bibliában adsz előttünk, vagy elénk egy képet arról, hogy milyenek is voltunk, és milyenek is vagyunk. És ha belenézünk a tükörbe, akkor szégyellünk el magunkat. És tényleg sokat éltünk úgy, hogy feltartóztattuk a te igazságodat, elcseréltük a te igazságodat hamissággal, és magunkat képzeltük el a te helyedbe. És meg kell vallanunk, hogy még most is, mint megtért ember, kísért az a gondolat, hogy mégis mi tudjuk jobban a dolgokat, mégis mi lássuk jobban, mégis nekünk kellene eldöntenünk, hogy mi a következő lépés, mi a jó cselekedet. És akkor az igeidben állandóan előjönnek ezek a gondolatok, hogy te már előkészítetted a jó dolgokat, a jó cselekedeteket, csak tenni kell. Te mondod az igédben, hogy mi a te bölcsességed, és akkor mi azt bolondságnak tartjuk. Te szembesítesz bennünket a legsötétebb gondolatainkkal, és mi azt gondoljuk, hogy nincs is olyan problémánk. De te jobban ismersz bennünket, mint mi magunkat, és ezért kérjük, segíts nekünk magunkat úgy látni, hogy te látsz bennünket. Segíts nekünk abban, hogy lássuk azokat a gyengeségeket, lássuk azokat a pillanatokat, amikor mi is feltartóztatjuk a te igédet, amikor mi is meghamisítjuk a te igazságodat, amikor mi is csak a kedvenc igék szerint igyekszünk élni, és nem az egészet akarjuk elfogadni. Segíts nekünk abban, hogy egyre jobban értsük a te igédet, egyre jobban tudjuk követni a te gondolataidat a teremtmény keretei között, hogy egyre jobban lássuk a világot úgy, ahogy te látod, mert arra szükségünk van, nagy szükségünk van arra, mert ha nem látjuk a dolgokat úgy, ahogy te, és ha nem gondolkodunk úgy, ahogy te, akkor sötétség lesz az életünk, és akkor mégis inkább a bűnt szolgálunk, mint téged. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és köszönjük, hogy értelmet adsz nekünk a Szent Lelked által, hogy megértsük ezeket a dolgokat, de kérjük, építsd a szívünkbe ezeket a dolgokat. Építsd a mindennapi életünkbe ezeket a gondolatokat, hogy alázatosak lehessünk, hogy ne gondoljunk túl magasra magunkról, hanem inkább benned legyünk érettek, és az igazságban, a te igazságodban legyünk érettek. Kérjünk, segíts nekünk abban, hogy valóban minden nap a gondolkodásunk is egyre inkább a Krisztus gondolkodásához hasonlóvá váljon. Köszönjük, hogy itt voltál velünk ma este, és megáldottál bennünket. Kérjük, maradj velünk, amikor hazamegyünk, és adj nekünk nyugodalmas jó éjszakát. Adj nekünk holnap is egy nyugodalmas napot. Adj nekünk szent gondolatokat azzal a napon kapcsolatban is. Adj nekünk belátást abban, hogy a te számodra mit jelent a valódi szabadság, mitől szabad és milyen céllal. Segíts nekünk abban, hogy azt a szabadságot ragadjuk meg, ami a tied, és nem az a szabadság, ami az emberek fejéből pattant ki. Óvj meg minket minden gonosztól, ma is, holnap is, és minden nap a világ végezeteig, Jézus nevében. Amen. Fönnállva fogadjuk az Úr intelmét, hogy szól hozzánk Péter első leveléből. A Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen.